És te ki vagy? Mindenkinek van egy története, a sajátja, ami számára a legfontosabb, a legélesebb, a leghitelesebb. Mindenkinek a saját története az igazi, amit ha megoszt másokkal, talán segíthet, erőt adhat, bátoríthat, akár reményt közvetíthet vele. Jó napot kívánok, Csata Orsolya vagyok, köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Szombatonként jelentkező műsorunkban olyan emberekkel készült beszélgetéseket hallhatnak, akik nehéz helyzetekből, kilátástalan körülmények közül álltak fel, léptek tovább. Küzdelmeikről, reménytelennek tűnő harcaikról beszélgetünk, de szó lesz arról is, hogy ők honnan merítették az erőt, mi jelentette számukra a kapaszkodót. Maradjanak velünk, tartalmas időtöltést kívánok! A műsor létrejöttéhez támogatókra is szükség van. Az És te ki vagy partnerei a Csíkszentmártoni Bocskorpékség és a Gyergyószentmiklósi Benedek Húsüzem. Gyergyószentmiklóson vagyunk, a Benedek Húsüzemben, és Bánint Leventével beszélgetünk, aki a cégnek az aligazgatója. Egy húsvéti termékről fogunk beszélgetni. Mi lesz ez?
Ez a füstölt császárhús lenne. Alapanyaga ugye császárhús, egyértelmű, ugye a nevében is benne van. Ezt a terméket különböző méretekre daraboljuk, majd 5 napot pácoljuk, ez a lelke az egésznek, hogy ez az 5 nap pác. A pácolás után kötözzük, majd felakasztjuk füstölőbotokra, és így szárítjuk egy ideig, és füstöljük természetes füsttel. A késztermék meccéslapja egy szép, érlelt hús és szalonna rétegek váltakozása lesz, amelyet főzve és kiülve is fogyaszthatunk. Fogyaszthatjuk még szeletekben megsütve, vagy akár a töltött káposztába is, a füstölt húsként is használhatjuk, egyéb füstölt csontok vagy bármi mellett.
Mennyire keresett ez a termék, mennyire népszerű, szeretik-e az emberek, és ismerik-e?
Igen, ez egy nagyon ismert termékünk, hál' Istennek nagyon szeretik a vásárlók, elég nagy mennyiséget adunk el ebből a termékből.
Kimondottan húsvétkor, vagy máskor is?
Nem kifejezetten húsvétkor, máskor is nagyon megy, ugye töltött káposztát máskor is, ez szerintem csak húsvétkor és ünnepekkor.
Köszönöm szépen! Mondják, saját kettelésemre készítem ezt az adást. Bevallom, van benne igazság. Nagyon szeretek beszélgetni emberekkel, és nagyon értékelem, nagyon hálás vagyok, ha valaki nem fél kinyitni önmagát kérdéseimre. Nem mindig könnyű, és bennem is folyton van egy kétség, hogy megtehetem-e, sérthetővé tehetem-e beszélgető társaimat. Mert aki kinyílik, az sebezhetővé is válik. De bízom abban, hogy a hallgatók is empátiával és szeretettel hallgatnak minket. Most következő beszélgető társamat személyesen nem ismerem. Farkas Edittel csupán egyszer találkoztunk, de közösségi oldalára írt bejegyzései kíváncsivá tettek, ki ő. És nem bántam meg. Az életről, a létről folytatott beszélgetésünket újrahallgatva is nyugalom és derűt tölt el. Bár van benne bőven fájdalom is, hiszen megtörténhet, hogy egy beteg gyermeket mozgása miatt kicsúfol a testnevelés tanár. Megtörténhet, hogy valaki azért mond le egy egyetemről, mert mozgáskorlátozott számára elérhetetlenek az előadások. És megtörténhet az is, hogy valakit egészségügyi intézményben csúfoljanak, mert magyarul beszél. De a beszélgetés lényege épp az, hogy mindezek ellenére teljes és értékes útra lehet az, aki keresi ezt az utat. Hallgassátok, hallgassák szeretettel Farkas Editet, aki izomsorvadással éli mindennapjait, és mégis mindezek ellenére derűs, nyitott, őszinte tud lenni. Mert rátalált valamire, amit oly sokan keresünk. Köszönöm szépen, hogy beszélgetsz velem, és hogy így, hát így ismeretlenül is, hogy elfogadtad azt, hogy beszélgess velem. Én megmondom őszintén, hogy láttam a Facebook oldaladon a bejegyzéseidet, és úgy éreztem, hogy annyira inspiráló, annyira erőt adó, amiket néha írsz, bár nagyon ritkán szerintem írhatnál sokkal többször is, hogy érdemes veled beszélgetni, mert hogy ennek a műsornak elsősorban az a célja, hogy erőt adni, bátorítani embereket, mert hogy mindenkinek az életében vannak olyan pillanatok, amikor nehezebb az élete, és ha látja, hogy más esetleg hogy oldott meg egy-egy helyzetet, akkor talán erőt tud ebből meríteni. Úgyhogy köszönöm, hogy beszélgetsz velem, és hát vágjunk bele, hogy hol születtél, mikor, és milyen volt a gyerekkorod.
Egy picit reagálnák arra, amit az imént említettél, a posztok és a többi, ami a Facebookon. Nem szeretem az észt osztani, és az a helyzet, hogy annyira másként látom a világot most már, hogy gyakorlatilag egy átlagos ember elutasítja.
Ezt tapasztaltad?
Igen, tehát érzik azt, hogy igaz, de mivel hogy sokkoló, és olyan dolgok, amikkel nem szeretünk szembenézni, vagy olyan témák, amelyeket mindenki csak így elhesegett magától, például a betegség, a halál, az öregedés, senki nem akar ezzel foglalkozni, mindenki azt mondja, hogy én még mindig fiatal vagyok, hiába, hogy mit tudom, hány éves, vagy ugyanúgy a betegségtől rettegnek, mindenki retteg, pedig egy természetes dolog az öregedéssel együtt jár, és ugyanígy a halál is, tehát a halál, hogy el fogsz veszíteni abszolút mindenkit.
És mindent.
És az, hogy az anyagiak semmit nem jelentenek, és a többi. Igen, valahol mindenki érzi, de ezekbe nagyon kapaszkodnak. Mindenki ebben látja hol a biztonságát, hol az élet értelmét, és ezt megtámadni, ugye, ezt nagyon kellemetlenül érinti a legtöbbet, úgyhogy legszívesebben hallgatok, és nem avatkozok bele, mindenki a saját útját járja, ez az igazság, és az, aki szeretne egy más utat járni, az odajön és megkérdez.
Hát akkor én most megkérdezlek. Mesélj előbb a gyerekkorodról egy kicsit.
Jaj, miről?
Hát, hogy hányban születtél, hol, és hogy milyen volt gyereknek lenni?
81-ben születtem Gyergyószent Miklóson, kommunizmusban, úgyhogy éltem 7 évet kommunizmusban.
De emlékszel erre?
Persze.
Például mire? Például mi az, ami így eszedbe jut? Mert nekem azon kívül, hogy volt a puisó csokoládé, és az is egy pozitívum, nekem a gyerekkoromból, a kommunizmusból szinte semmi nem maradt meg.
Én azt gondolom, hogy mi, mint édesanyám, még ilyen munkásosztály, a proletár származású vagyok, úgyhogy mit jelentett az a kommunizmusban gyereknek lenni? Hát azt jelentette, hogy gyakorlatilag, mit tudom, egész héten levesen éltünk, és esetleg hétvégére lett egy kis hús is. A gyümölcsöket csak akkor, amikor megtermett a nagyszüleimnek a kertjében, akkor ettünk, és igen, azért a gyümölcsök hiányoztak, most abszolút nem azt a világot éljük, de valóban, tehát nagy kincs volt a gyümölcs, emlékszem valamiféle ilyen poharas pudingra, amit nagyon szerettem.
Érdekes, nekem ez nincs ez az emlékem, úgyhogy nekem még az se jutott ezek szerint. Ez vicc volt.
De tényleg így a régi korral csak annyit, hogy amikor benne vagy, nem is tudod, hogy valami más nincs ott. Mert úgy teljesen természetesen elég. Mert mindenkinek ennyi van, és lehet, hogy egy kicsit fájt a fogam a szomszéd gyereknek a bicikliére, de annyi.
És hát gyerekként azért nagyon fontos, hogy ott vannak a szüleink, akik én azt gondolom, hogy vagy legalábbis az én életemben azért édesanyám mindent pótolt. Tehát, hogy nekem szinte mindenem megvolt attól, hogy ő megvolt.
Igen. Én gyerekként is ilyen kakukktojásnak éreztem magam, mert tehát iskolába menet, vagy simán csak így, tehát egy egy emlékezetes dolog, ami végigkísért azóta is úgy, mint emlék. Ez például egy ilyen volt, hogy én azt hittem, hogy nem kell beszélni, mert mindenki így mentálisan kommunikál, vagy valami, tehát én nem tudtam, hogy azt úgy nevezik, hogy mentálisan kommunikálni, hanem csak egyszer így láttam egy ilyen diszonanciát, hogy édesanyám mond valamit, és az, amit gondol, az más is, hogy akkor így nem értettem, hogy most mi történik, nem hallja mindenki azt, amit... tehát, hogy így nem értettem a hazugságnak a fogalmát tulajdonképpen. Hosszú ideig ezt még így el kell menjünk egészen 27 éves koromig, amikor konkrétan le kellett üljek, és olvassak, és tanulmányozzam az arc kifejezéseket, hogy megértsem, hogy miért csinálják az emberek a hazugságot, vagy hogy mi jön ki belőle, vagy mi a nyereség, és hogy én magam ne legyek átverve, persze, mind védelem.
És ez mondjuk úgy az iskolában, a közösséghez való kapcsolatodban is dat is meghatározta? Tehát akár az osztályban is kilógtál a sorból?
Igen, igen. Az volt a nick nevem, vagy volt egy sztori, hogy mentünk haza az iskolából, és akkor az egyik osztálytársa mondta, hogy ó, én nem fogom elmondani a négyest, hát ne hülyéskedjetek a szüleimnek, majd kiderül, amikor lesz szülőértekezlet, vagy valami, és én mondtam nekik, hogy ugye ott együtt mentünk haza, hogy jaj, de jobb megmondani, mint eltitkolni, mert úgyis ki fog derülni, és jobb, ha most azonnal túl leszel rajta, és kész. És akkor ez volt ahogyan rám utaltak, hogy jobb megmondani, mint eltitkolni. Ennyi.
De azért voltak barátaid?
Az emberek nagyon szerettek volna barátkozni velem, tehát sok volt az, aki jött, viszont én szelektívebb vagyok most is, tehát szelektív voltam akkor is, és inkább csak úgy egy barátot tartottam, vagy mondjam úgy, hogy egynek nyíltam meg, és akkor voltak barátaim, de általában olyan egy barát ember vagyok, vagy...
Ez egy kicsit önvédelem?
Úgy a legtöbb esetben... úgy gondolom, hogy nem értenek az emberek, vagy tehát, hogy igen, a gondolataimat megosztani valakivel, vagy annak a gondolatai, hogy engem is érdekeljen, vagy lefoglaljon a kommunikálás, az így egy kihívás volt.
Mm. Tanulással, hogy voltál, mi volt, ami érdekelt, vagy mit szerettél volna, mert hogy egy ilyen gondolkodású ember általában nem matek tanár akar lenni föltétlenül.
Nem. Hát, mikor gyerek voltam, akkor volt egy ilyen orvos felszerelés játékom, az volt a kedvencem. Mindig szerettem volna orvos lenni, és azt hiszem, hogy szerintem olyan 11-12-ben derült ki, hogy nem fogom tudni megcsinálni, mert akkor már fizikailag nagyon is érezhető volt, tehát már a lépcsőzések nem mentek olyan jól, és akkor valaki, aki fölöttem járt, már egyetemen volt ott az orvos, és mondta, hogy hát, ott azokat a lépcsőzéseket nem fogom tudni megcsinálni. Úgyhogy ilyen próbáltam más szakot választani, és akkor először csillagászat lett, el is mentem, felvételiztem az ELTE-re, de csak 15 hely volt, ami költségtérítéses volt, és nem jutottam az első 15-be bele, csak a fizetősre, és akkor...
Eszméletlen összegek, igen, ezt tudom. Igen.
Úgyhogy onnan, ugye, amikor már Magyarországon felvételizel, az nem tudom, amikor nyáron van, és akkor egy ilyen, utána már azt mondtam, hogy na, jó van, akkor miben vagyok jó, hát matek és fizika, és akkor mentem.
És nem mondod, hogy matek tanár lettél, annak ellenére, hogy az előbb azt mondtam, hogy nem lesz matek.
De, én azt hittem, hogy arra
nem, én csak vicceltem.
Matek és fizika tanárim van, úgy, mint egyetemi végzettségem.
Én tényleg csak vicceltem.
Úgy kerültem igazából, mindig is a tudomány érdekelt, mert rendesen gyerekkoromban az az én órám volt, az én időm volt vasárnaponként a Star Trek nézés. Tandemben a régi magyar filmek, Lata Bálik és Kabos Gyuláik, bocsánat, és utána jött rögtön a Star Trek, az az én időm volt, mindenki kiment szépen a szobából, és én az ebédet is ott ehettem meg, úgyhogy minden egyetlen egy hétvégén se maradtam le a régi-régi Star Trekről. És imádtam, tehát az összeset láttam, és ezt foglalkoztatott. Az űr, hogy működnek ezek a hát fizikai törvények, ugye ott többféle a módszerrel jutnak ki az űrbe, és haladnak, és fent maradnak, na mindegy. Nagyon sok mindent megvalósítottak amúgy egyébként belőle, ugye kezdve akár a mobiltelefonokig.
És a szüleid mennyire bátorítottak, hogy abban, hogy amit te szeretnél, az legyen, mert én úgy képzelem el, hogy ha elmegy az ember egyszer csillagászatra, és az ő álma, akkor egy évet ki lehet bírni és tanulni még rá, hogy akkor jövőben megint mész is kész, nincs semmi baj.
Nálunk, vagyis az én esetemben általában mondom, tehát így engem így nem nagyon értettek, a szüleim se mai napig, most még anyukám él, nem. Ezt mind saját erőből, saját késztetésből nem nyomkodott senki hátulról, úgy menjél csinálni. Annyiban igen, hogy oké, tehát édesapám fizetett mindent az egyetemmel, ugye, tehát támogattak, de hogy mit csinálok, mit tanulok, egyáltalán senki nem szólt bele.
És volt esetleg egy olyan tanár, aki úgy látta benned azt a különlegességet is, próbált ebben erősíteni, vagy legalább egy ember, egy felnőtt, akinek néha hát nem is az irányítása, hanem az, hogy egyáltalán meghallgat rád, figyel, az nagyon sokat tud jelenteni abban a korban, kamaszkorban. Volt ilyen?
Az osztályfőnökömet nagyon szerettem, és szerintem ezért is mentem a fizika fele, mert ő volt az, aki nagyon meg is szeretette a fizikát, és el kell, hogy mondjam, hogy tényleg olyan szinten megtanította, hogy az egyetemen is magas szinten tudtam a fizikát. Ez eszemben a matematikát, azt nem.
És hát mondod, hogy már középiskolában nehéz volt a lépcsőzés, beszélgethetünk arról, hogy miért?
Persze, nyugodtan. Igen. Valamikor hatodikos kor, tehát az első emlékem erről hatodikos koromban volt, hogy, és ez egy szomorú történet egyébként. Volt egy sporttanárnőm, aki magas növésű voltam, és rám volt állva, hogy miért nem szaladok gyorsabban, jobban, És gyakorlatilag volt egy helyzet, amikor ez a tanárnő utánozott, kicsúfolt, hogy hogyan szaladok. Tehát, hogy így vettem a lábaimat szana szét, és mutatta a többieknek. És akkor eléggé el voltam szomorodva. Először kellett egy bot, a sitáló bot, és akkor utána kb. 5 évre rá már kezdtem használni járókeretet, de csak úgy, hogy amikor elmentünk valahova, hogy ráüljek, taszítsanak, és tolókocsit, csak hát most lesz olyan 4 éve, hogy van tolókocsi, és hogy akartam menni valahova. Tehát mind a kettőt, tehát tudtam elmenni sétálni is, de hogyha kicsit messzebbre akartam menni, akkor tolókocsit használtam, vagy ha utaztam, tolókocsit használtam. 2-3 éve van egy ilyen mobility scooterem, azt használom.
Egyébként mennyire lassítható ez a folyamat, vagy mennyire állítható meg, vagy mi az, ami benne javítható, vagy kezelhető, vagy milyen gyakran jársz például orvoshoz, vagy ez egy folyamatos ilyen orvosi ellenőrzést is igényel?
Hosszú ideig ott volt a remény, hogy végre kitalálnak valamit, és egy kezelést, és akkor valahogy lehet majd ezt menedzselni. De ez egész mostanáig nem történt meg. Azért mondom mostanáig, mert igazából az idén januárban posztoltak a kutatói oldalon, hogy konkrétan ezt a fajta betegségre találtak valamiféle megoldást. És nagyon meglepődtem, mert már tényleg 25 év telt el. Tehát úgy élem az életem, hogy nem függ, ez már ettől már nem függ az én nyugalmam, és a boldogságom nem függ ettől, hogy meg lesz, vagy nem lesz, hogy ide ér, vagy nem ér ide, vagy megkapom, vagy nem kapom meg. És mindez mellékes, szóval most már úgy veszem, tehát ez egy olyan szűrő volt számomra, hogy nem már nem olyan embert is, olyan emberrel is se szeretnék barátkozni, akinek az volt a gát, hogy én mozgássérült vagyok.
És mondod, hogy a te boldogságod nem függ ettől. Miben találtad meg a te utadat? Hol találtad meg a te utadat?
Buddhizmusban. Buddhizmus az nem úgy indult számomra, hogy ma most buddhista lettem, hanem úgy indult, hogy néztem YouTube-on ilyen videókat. Akkoriban még nagyon érdekelt, hogy hogyan lehetne nekem olyan párkapcsolatom, ahol el vagyok fogadva. Tehát vegyük figyelembe, hogy itt egy székely férfiról lenne szó, aki elfogadja, hogy a nő mozgássérült. Tehát majdnem lehetetlen kategória. És engem is ez érdekelt, és akkor volt egy ilyen videó, hogy angolul Life Partners, és a tanítom, Jutadánomó Biku beszél erről, egy ilyen, tehát valaki kérdezett tőle egy kérdést, ugyanígy, életre szóló partnerek, és a többi, és akkor nagyon őszintén elmondja, hogy ilyen nincs. Csak mi kitaláltuk, és erőszakoljuk bele a kategóriákat, és akkor így lesokkolt, hogy ez nem igaz, és ez nem lehet igaz. Tehát, hogy van olyan, hogy valaki, aki csak nekem van, és csak értem, és csak...
És a másik felem, az én másik felem, igen.
Igen. És amikor így szembesültem, így ugye lesukkol, nem értesz egyet, ugyanígy, de csak motoszkál benned, hogy de hát tényleg így van, mert hogy... És akkor így elkezdett érdekelni, hogy miket beszél, és akkor tovább hallgattam más témában, és egyszer megemlítette, hogy, hogy írt egy ilyen kis könyvet a meditációról, és hogyha érdekel, akkor olvasd, de elolvastam, elkezdtem magamtól, ugye azt a nagyobb alap, nagyon alapszintű meditálást csinálni. Már az tetszett, és láttam a hatását. A hatása az az volt, hogy a képzeletbeli dolgok a realitásról egyszerűen csak így lehullottak, és egy ilyen nagyon szimpla realitás létezett a most látok, most hallok, most szaglás van, most ízlelés van, most tapintás van. És nem az volt, hogy na most nekem XY megígért valamit, hanem az volt, hogy oké, tehát ebben a pillanatban ő most mondott valamit, vagy ő most érez valamit, és akkor én nem kezdtem egy ilyen ez most egy ilyen örökre szóló valami volt, amit kimond valaki, vagy megígért valaki. És kezdett így az életembe belépni egy ilyen szabadság. Másoktól való szabadság, hogy ki mit gondol, ki mit mond, ki mit érez, stb. Ettől. És egy befele utazás. És akkor ő ugyanúgy egyszer megemlítette, hogy csinál ilyen online kurzust, tehát gyakorlatilag bárhonnan a világon kapcsolatba tudunk vele lépni, és akkor ő megtanít meditálni. Na, ennyi kellett, kész, fel voltam iratkozva, találkoztunk, és egy nagyon azt akarom mondani, hogy barátság, kellemes barátság alakult ki. Hát amilyen barátság ki tud alakulni a tanító és a tanítványa között, de nagyon-nagyon kedves volt hozzám, az biztos. Tehát, hogyha valaki kicsit is azt ért a múlt, hogy mondjam, a karmához, és ahhoz, hogy hogyan, miben nyilvánul meg az, amikor két ember egymásra ismer, vagy két lény egymásra ismer, hogy hú, mi ismertük egymást, vagy téged ismerlek. Na, ez is kb. Az őszintjén, ugye egy nagy, tehát magasabb szinten álló lény, ő egyből felismert, és olyanokat mondott nekem, amikor már először kijártam, akkor is mondta, hogy szeretném, hogyha tanító lennél. És így még akkor úgy éreztem, hogy nem is tudok semmit erről a meditációról, vagy nagyon keveset, de ő már egyből mondta, és azt is mondta, hogy hát mi már találkoztunk, és most már értem. Most már ennyi év elteltével értem, de akkor úgy hirtelen nem értettem, és főleg eleinte nagyon ellene voltam a buddhizmusnak. Mondtam, az volt az első beszélgetésünk, vagy a második, megkértem szépen, hogy nekem semmit nem mondjon a buddhizmusról, mert én csak meditálni szeretnék megtanulni. És akkor ott egy jó rendben.
Mondjuk én ezen nem is csodálkozom, mert hát mi egyáltalán nem olyan közegben növünk fel, ahol szabad lenne nekünk választani egy másik, most nevezzük vallásnak, vagy bárminek, mert nekünk meg van mondva, hogy mi a mi útunk. Tehát, hogy ez egyenesen nem csak hitünk megtagadása, hanem akár a családunk megtagadása is, hogyha nem azt az útat járjuk, amit nekünk kijelölnek. Úgyhogy én ezen nem csodálkozom. És akkor te most tanítasz, vagy még nem?
Igen, én vagyok a Siri Mangalónak az egyik tanítója. Ő a ugye a fő tanító, a szerzetes, és én lettem a második tanító, de ez hosszabb munka, és ugyanúgy a család teljes ellenállásával egyetemen, tudod, hát az kevés, hogyha azt mondjuk, hogy mennyire elutasítják az emberek, tényleg valahogy identitás, tehát azt látom, hogy mindenki felépül így az élete során, és magára aggat ilyen identitásokat, mint például én székely vagyok, én magyar vagyok, én nő vagyok, én keresztény vagyok, én hiszek, én nem hiszek, én tanító vagyok, én mit tudom, tanár vagyok, vagy újságíró vagyok, és egyszer, amikor már kész, vége nem csinálok, akkor még mindig az vagyok, érzed, hogy nem az, hogy ennek még sokszor ugyan név is aggat, tehát adtak egy nevet neked, de sokszor azt se érzed magadénak, hogy most kit szólítottak.
Hogy akkor ez gyakorlatilag mit jelent számodra? Tehát mennyire tölti ki az életedet, vagy mennyire ad értelmet a mindennapjaidnak?
Nemrégiben valaki küldött egy ilyen kérdéssorozatot, és az volt az első kérdés, hogy mire vagy a legbüszkébb, és akkor így megállt az egész nálam, így, hogy ez, hogy a legbüszkébb, én nem akarok büszke lenni, tehát így pont azt próbálom levetkőzni ezeket az identitásokat, ezeket az azonosulásokat, büszkeség. Egy olyan dolog, ami akár háborúkat vív, és háborúkat, hogy mondjam, veszekedéseket, hogy képzeled ezt, hát ki vagyok én, hogy teszed ezt velem, mit tehát olyan dolgokat szül, tehát hogyha bölcs vagy, akkor ezeket nem építeni akarod, hanem leépíteni. Na most a leépítés csak úgy lesz meg, hogyha megérted valójában, hogy megérted a realitást. Hogy tölti ki a napjaimat? Hát, és hogy kerül ez a kérdés egyáltalán ide, hogy arra vagyok a legbüszkébb, hogy így mondjuk, hogy mi az, milyen erős mentálom van. Hogy milyen kitartással tudom csinálni ezt a spirituális utat, a meditálást, hogy mekkora utat jártam be 5 év alatt, 6 év alatt. Ez az, ami éltet, és ez a célom is, tehát, hogy gyakorlatilag a megvilágosodás, tehát van bizonyos fokai vannak a megvilágosodásnak, és tehát a Theravada buddhizmus tanítása szerint van olyan, amelyik belép a folyamba, tehát útba kerül a megvilágosodás felé, ezt úgy hívják, hogy sutapana. Ez a sutapana, ez 7-szer még újra születik. Tehát nem kerül ki a szamszárából, a bolyongásból, az új, a tovább csinálásból, hanem még van dolga. Mert ő még nem érti, még van egy fokú nem értés, és nem látás, nem tudás az elméjében. És akkor mi a következő szint? Hát próbálsz tovább ezen az úton járni, és akkor egy fokkal fenni tudsz lépni. Ez nem olyan, hogy na most ki van írva, hogy na most megérkeztél a következő szintre, Sakadagami lettél, és akkor már csak egyszer térsz vissza. De végigmondanám most már, hogy akkor van egy harmadik szint, ami Anagami, és a legnagyobb szint az Arahant, tehát a Buddha is egy Arahant volt, csak ő egy nagyon speciális Arahant volt. De az Arahant csak annyit jelent, hogy hogy vége az itt ennek a bolyongásnak. Ennek a bolyongásnak itt a szemszerelben az az értelme, hogy azért van, mert akarunk, folyamatosan akarunk vagy létezni, vagy jót cselekedni, vagy rosszat cselekedni. Szóval mindig van mohóság, gyűlölet, vagy ellenérzet, és tudatlanság. És ez a három az, ami folyamatosan visszarángat mindenkit. És akkor, amikor ezek feloldódnak egy elmében bennünk, tehát a mohóság, az akarás, a vágyakozás, ami a gyűlölet, az ellenérzés, az ellenállás, és a nem tudás, a nem értés, a nagy köd, amikor feloszlik, akkor szabaddá válik az elme. És hogy mit jelent ez? Na, azt nem szoktuk elmondani, hogy mit jelent ez. Mert a meditáció során meg tudod tapasztalni, és az olyan dolog, amit ha elmondod, akkor van, aki elképzeli, hogy megtörtént, aki meg nem tudja, az lehet, hogy tényleg megéli, és akkor megkérdezi, hogy ez mi volt, és az sokkal jobban jár, mint az, aki előre elmondod neki, és akkor fantáziáról.
Befejezésként azt kérdezném, hogy ugye azzal kezdtük, hogy félünk mind a betegségtől, a haláltól, mindentől, ami rossz, ami szenvedés, szeretnénk mindig fiatalok, erősek, akaratosak lenni, stb., hogy, és közben mindig tudjuk, és mindig ott van az űr bennünk, amit különböző módon próbálunk betölteni. Szerintem ezt tényleg mindenki tudja, csak nem akarja tudomásul venni, hogy az, amikor megveszük a 8. autót, vagy gyűjtünk a 65. szobára, vagy a nem tudom, 100. cipőre, vagy akármi hasonló dologra, akkor mindig tudjuk, hogy úgyse lesz elég. Tehát, hogy nem lesz elég, és nem ez az az út. De akkor, amikor erre rájövünk, akkor még nem biztos, hogy készek vagyunk arra, hogy szembenézzünk azzal, hogy talán máshol kellene keresni. Na most, ha mondjuk valaki hallgat minket, és pontosan ezek a gondolatok foglalkoztatják, és keresne egy másik utat, ami szerintem elsősorban maga felé vezet, akkor mit mondaná, hogy hol ki kell elindulni, vagy hogy te hogy indultál el ezen? Mert én úgy érzem, hogy bár véletlenek nincsenek, de mégiscsak egy véletlen indított el, hát egy videó, nem?
Nem véletlen. elsősorban, tehát szeretném annak, aki hallgatja, azt mondani, hogy oké, tehát ez az egyetlen út és az egyetlen lehetőség, hogy egy kicsit boldogabb legyél. Tehát kívülről megveszed azt a cipőt, megveszed azt a ruhát, megöleled még azt a szemét, és kierőszakolod valakiből azt, hogy szeretnek, és minden, hogy egy kicsit jobban érezd magad. Ez a mostani boldogság, amire minket tanítanak gyerekkorunk óta, hogy így tudod megkapni, ha megveszed azt az autót, ha nem tudom, ha lakásod lesz, ha családod lesz, ha gyereked lesz, ha párod lesz, ha nem tudom mi, ha férhez mentsz. És igen, megkapod fél napra az örömet, megkapod azt a kevés kis boldogságot, és rendben van, ez az egy út, amit tanítottak nekünk. Ez az egy út, és ahogy elmondtad, láttam, hogy érted, hogy ez a többet akarás, ez az állandó, még akarok valamit, hogy ez tulajdonképpen szenvedés, és ez az első nemes igazság. Hogy meglátom, hogy van szenvedés, és mert amikor megkapod azt a kicsi löketet, azt a kicsi örömet, azt a 10 másodpercet, van, aki bölcs, és azt érti, hogy hú, utána meg szeretném tartani, egy kicsit tovább tartson, mint 10 másodperc, legalább egy hétig, nem? Elégítsen ki, legyek boldog. Szeretném megtartani, utána szeretni, vagy előtte szeretném megszerezni. No. És ebben, és ezekben a részekben van a szenvedés. Mert rendben van az, hogy te boldog vagy attól, hogy van valami. Nincsen abban semmi nem üdvös, vagy nem rossz dolog. Oké, rendben van, de viszont a ragaszkodásod hozzá, és az téged fog bántani. Tehát befele. Ez mindig sosem kívülről bántanak meg. Valaki mond rossz egy olyan szót, hogy mit tudom én, lusta dög. Azt csak egyszer mondja el. De te el fogod mondani a fejedben hányszor, ki fog bántani. Senki nem bánt kívülről. Te elmondod még 25 000-szer, 50 000-szer, haragszol rá, haragszol magadra, és kb. Így. Szóval, hogy mit mondhatnék ezeknek az embereknek? Azt, hogy új, meg kell tanulni arra, hogy hogyan lehet egy belső békét, egy belső egyensúlyt kialakítani. És nincs ahogy támaszkodjunk az anyagiakra, sem úgy, hogy lakás és stb., sem a testünkre, mert a testünk is egy idő után, tehát ez egy olyan eszköz, úgy szoktuk hasonlítani, mint egy jármű, ugye, amit használunk. Tehát látod, érzed, hogy ez nem te vagy, ez a test, ez akár hogy működik, akár hogy néz ki, akár milyenek a képességeim benne, ez egy idő után el fog használódni. Ha nem ér valami, és el nem üt az úton egy autó, és akkor meg úgy fog tönkre menni is. Tehát arra kell készülni, hogy azután mi lesz, és annak ellenére, hogy mi történik ezzel a járművel, vagy ugye a testünkkel, hogy bármi, ami történik vele, azt mentálisan tudjuk elfogadni, és próbáljunk befele találkozni az örömmel, a boldogsággal, a nyugalommal, az elégedettséggel. És ezt ugye, hogy konkrétumokat mondjak, és ezt úgy tudod elírni, hogy tanulsz módszereket arra. Én úgy gondolom, hogy meditálás az, ami el tud vezetni a belső békéhez és örömhöz. Van akinek akár imádkozás, spirituális út, hogy meghallgat XY-nak akármilyen beszédét, de az is csak hallás, az is csak temporális dolog, tehát te magad is, neked is tenned kell, és ezért mondtam, hogy erre vagyok a legbüszkébb, hogy azt, hogy mennyit tettem, de akárki, aki elmegy erre az intenzív kurzusra Kanadában, vagy én megcsináltam az instruktúrkurzust is, és azóta is minden második hónapban elvonulok, vagy minden harmadik hónapban elvonulok, és egyedül csináljak egy intenzív kurzust. Tehát ez erőfeszítés. De amikor először csináltam, és bárki, aki először csinálja, azt mondta, hogy ez a legnehezebb dolog, amit valaha csináltam. Az összes dolog, ami a bántások, ami történt veled, minden. Képzeld el, hogy se telefon, se semmi, se olvasnivaló, se semmi, de semmi, de semmi. Szemben állsz az elméddel. Minden, amit kapszál, és minden, amit adtál. És a legdurvábbak. És te csak szeretnél figyelni mondjuk arra, hogy ahogy emelkedik tehát ahogy a légzés belép a testbe, ahogy tágul a hasfal, és ahogy csökken a hasfal, és mit tudom én, valami másra szeretnél koncentrálni, de pont ez a lényeg, hogy tehát ez egy olyan eszköz, amivel az elmédet meg tudod gyógyítani. Tehát nagyon sok minden ért mindenkit, bárkit, egész élete során. És már most van egy rosszul működő elméje, egy rosszul működő reagálási módszerei bármire, ami történik, és ha ezt nem ismeri meg először, nem látja meg, akkor nem tud róla leszakadni, nem tud máshogy viselkedni, nem fog tudni változni. És igen, meg kell tanulni egy eszközt, amivel ezt el lehet érni, és jobbak lehetünk tőle. Nem csak a környezetünk számára, hanem saját magunk számára. Tehát mi, aki együtt vagyunk ugye ezzel az elmével, 24/7, hogy ez a barátunk legyen. Szépeket mondjon. Nyugalomba legyen. Ne, akár csendben. Hogy ne ő használjon minket, hanem mi használjuk őt. Tehát te használd az elmédet, ugye, vagy a gondolkodást. Tehát ráirányítod, hogy erről szeretnék gondolkodni. Nem az, hogy fut a háttérben a lemez, vagy három fajta.
Épp ezt akartam, hogy nem a lemez, hanem a lemezek.
Na, de én ezt már nem tudom, már csak így, amikor néha így valakivel találkozom, akkor látom, hogy szanaszét vannak a gondolatai. Tőlem már ez egy cseppet idegen, de tudom, hogy miről van szó, tudom. Még emlékszem.
Hát nagyon sajnálom, hogy lejárt az adásidőnk, mert azt nem szeretném, hogy kivágjak belőle majd, de az 50 perc az 50 perc, úgyhogy köszönöm szépen, és örülök, hogy beszélgettél velem.
Nagyon szívesen.
Ez volt az És te ki vagy eheti adása. Köszönöm, hogy velem töltötték ezt az órát, találkozunk egy hét múlva. Munkatársam Csiszer Árpád nevében is kívánok további szép napot. Partnereink a Csíkszentmártoni Bocskor Pékség és a Gyergyószentmiklósi Benedek Húsüzem. Viszont hallásra!